Üdvözlök mindenkit, Varga Réka vagyok, a Szegedi Tudományi Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának hallgatója. A doktori iskolában folytatott kutatásomban Csár Géza életművének intermediális vonatkozásait vizsgálom, különös tekintettel a hármas művész az eddigiekben legkevésbé kutatott területére, a képzőművészetére vonatkozóan. A most következendőkben bemutatott kutatásom részben kapcsolódik azokhoz, melyeket a doktori iskolában folytatok, hiszen Csár képzőművészetét vizsgálva primér anyagot jelentenek számomra a naplók és a hozzájuk kapcsolódó rajzanyag. A most következőkben bemutatott kutatásomat Csár egyik gyerekkori naplójának egy nagyon hangsúlyos bejegyzése indította meg. 1900. november 6-án az ifjú Brenner József 12 éves, a naplójában pedig egy gyilkosságról, majd az azt megtorló kivégzésről ír. Pap Béla, egy bukott gentry, felbérelte a juhászát, hogy megölje testvérét pap elemért. Mindezt annak érdekében tervelte ki, hogy így talán megkaparinthatja a családi örökséget, melyből édesapja a tékozló és erkölcstelennek bélyegzett életformája miatt kitagadta. A naplóíró a bejegyzés első felében részletesen ismerteti a büntény körülményeit, majd az azt megtorló akasztás kapcsán a következőket jegyzi le naplójában. Én mégis a dolgot akasztásgyilkosságnak tartom, nincsen ennek semmi morális értéke, csupán az elítéltre nézve. Az iszonyú gondolat engem is megdöbbent, és érzem, ha király volnék, nem ítélném el. Hány gyilkos felment a törvényszék, nem tudják mindenütt mérlegelni a dolgot. Szabadkán itt néha az esküdtség nagyon gyenge, néha nagyon is szigorú, nem a halál fáj maga, ez senkinek sem fáj, csupán az elválás, az iszonyú bizonytalanság, de szeretné ezt tudni a halál hírét, de nem szeretné ezt tudni az emberiség, és de szeretné tudni az ember. Megsemmisülés, pokol, gyönyör, új élet, mennyország, semmi. Ezek alapján elmondható tehát, hogy megjelenik egy nagyon éles kritikai állásfoglalás, amely elítéli a halálbüntetés intézményét, és szinte együttérzést tanúsít az elkövetővel szemben. Ez a moralizáló hang a korábbi naplófeljegyzésekhez viszonyítva teljesen idegennek hat, emellett pedig a naplóíró életkorát figyelembe véve meglehetősen furcsának tekinthető. Így tehát a korabeli sajtó hatását éreztem kimutathatónak ebbe a naplófeljegyzésben, ennek bizonyításaként pedig utána olvastam a korabeli sajtóorgánumokban a szatmári gyilkosság ügyének. Különös figyelmet szenteltem azoknak a lapoknak, amelyeket tudható a levelezésekből, illetve csátnaplóiból, hogy az adott időszakban a Brenner család is járatta, így tehát az ügy kapcsán valószínűleg ezekből tájékozódott elsősorban az ifjú Brenner József is, ezek a lapok pedig a Bácskai Hírlap, a Budapesti Hírlap, az Új Idők és a Vasárnapi Újság voltak. Az itt olvasottak alapján egyértelműen kijelenthető, hogy amit az imént idézett feljegyzésben az ifjú Brenner József is megemlít, szerint az egész országban másról sem beszélnek, az egy cseppet sem eltúlzott állítás. Az összes korabeli sajtóorgánum foglalkozott a büntény részleteivel, a szatmári gyilkosság ügyével. Annak napvilágra kerülését, majd az azt követő büntetőeljárást is élénk figyelemmel kísérték. A büntény végül egészen a kúriáig is eljut, ahol Ferenc József pap Bélát kötél általi halálra ítéli, még a bérgyilkost a korábbi büntetéséhez képest enyhítésben részesíti, ő csupán életfogytiglani börtönbüntetést kap halálbüntetés helyett. Érdekes, hogy gyakorlatilag egy egységesen megmutatkozó narratív keret övezi az erről szóló tudatosításokat a sajtóban, különösen az olyan bulvárla hajlamosabb napilapokban, mint a Budapesti Hírlap vagy a Kis Újság. Ezek bár a kezdetektől végigkísérik az eseményeket, írnak az újabb és újabb fejleményekről a büntény kapcsán, majd egységesen elítélik a testvérgyilkos tettét, ezt követően azonban, hogy a halálbüntetés kihirdetésre kerül, furcsa módon megjelenik valamiféle együttérzés az elkövetővel szemben ezekben a cikkekben. Tárcákat és glosszákat is publikálnak a Siralomházban az utolsó óráit számláló pap Béla szenvedéseiről, illetve a legkülönbözőbb személyeket szólaltatják fel az ügy kapcsán, egészen a bűnöst védő ügyész szig, illetve még a hóhért is megszólaltatják. Az így megszülető leírásokból pedig egy egységesen egy karizmatikus, művelt, életerős figurát írnak le Papp Béla kapcsán, akitől bár nem vitatják el a tette súlyosságát, mégis sajnálják, hogy erre a sorsa jutott. Ez a fokozott társadalmi együttérzés és a nagyon erőteljes sajtófigyelem nem csak abból eredhet, hogy mindenkit megdöbbentette egy testvérgyilkosság ténye, és nem is pusztán abból adódhatott, hogy a korabeli cikkek egy egyre erőteljesebben kirajzolódó individumot mutattak meg a bűnös mögött. Az is közrejátszhatott mindebben, hogy a halálbüntetés intézményét erős kritika illette a korban. A halálbüntetés első jelentős kritikusa Szemere Bertalan volt, aki 1841-ben avittasnak nevezi, az örökfogságot javasolja helyette. Ez az a szemlélet, amely a századforduló gondolkodásmódjában is dominál. A modern emberhez egy nem méltó büntetés formának tartották, és ebben a korszakban egyébként is pusztán felségsértés és gyilkosság megtorlására alkalmazták, de a legvégsőbb esetekben fordult elő csak az, hogy ténylegesen végre is hajtották a halálbüntetést. Az ifjú Brenner József figyelmét másnap, 1900. november 21-én Papp Béla kivégzésének napján is ez az eset köti le, a következőket jegyzi le naplójában. Ma magasztalták föl az akasztófára Papp Bélát, a szatmári Káint testvérgyilkost. Ma kötötték fel szegény Papp Bélát, vétke nagy volt, de nem olyan nagy, hogy bűnbocsánatra ne lett volna érdemes. Az emberi társadalom gyilkolt meg egy épp erős egészséges embert, az emberi társadalom vesztett el egy épp erős, szép, jellemes, sőt, zseniális férfiút. Mi ez? Milyen gúnya a sorsnak? Ám bár mondhatják, hogy a jellemhez nem fér testvérgyilkosság. Mégis az ő magánéletében becsületes volt. Én nem látok más benne, mint a kétségbe esett adósságban nyakig úszó büszke gentrit. Ebben a felütésben egyértelműen megmutatkozik az az imént jellemzett hang, amely meghatározta a korabeli sajtót, és amelyet nap mint nap olvashatott maga Brenner József is. A bejegyzés második felében azonban már egyértelműen tetten érhető a szárnybontogató szépíró kezdetleges hangja, a feljegyzés ugyanis így folytatódik. Reggel van, itt a lelkész, itt az ügyvéd. Jön a porkoláb, induljunk, no menjünk bátorság, Béla, menjünk Isten nevében. És mennek Isten nevében az utolsó útra. A ceremóniának vége, az ügyész átadja az elítéltet a hóhérnak. Megkötözik a pribékek, a tehetetlen embert maga megy fel lépcsőkön, gondolták-e a szülei, gondolta-e ő. Tekintete el van fásulva, a hóhér ledobja a kötelet és megrántja. Függ az élő ember, a szép férfiú, az úr, a huszártiszt, a gentry, nem tudom, az ember megőrül az ilyen gondolatoknál, csak minden lelke tiltakozik az ilyen dolgok ellen. Nem művelt még az emberiség. Milyen rettenetes pillanatok lehettek azok, ó egek ura. Mondjuk megérdemelte ezt, de nem, mégsem, és nem érdemelte. A halált senki nem érdemelheti meg eléggé. Az emberi lét tiltakozik ez ellen. Isten légy könyörületes szegény bűnös lelke iránt, 28 éves fiatalember, csak 28 éves. Itt ismét szokatlannak tűnhet a napló olvasója számára, hogy honnan lehetnek ennyire pontos információi egy 12 éves gyereknek az akasztás végrehajtásáról, és arról, hogy hogyan hajtanak végre egészen pontosan egy ilyen típusú ítéletet. Természetesen a válasz itt is a környezetében jelenlévő sajtóorgánumok cikkeiben keresendő. A halálbüntetés marginalizálódásának tényét bizonyítja az is, hogy Papp Béla kivégzése volt az első az országban, amely nem a nagy nyilvánosság előtt zajlott, pusztán az ítéletet végrehajtók és a sajtó lehetett jelen az eseményen. Ennek következtében pedig természetes, hogy hatalmas igény mutatkozott arra, hogy ezt az eseményt plasztikus részletességgel közvetítsék. Minden bizonnyal az ifjú Brenner József tájékozottsága és az erre vonatkozó részletes cikkekből táplálkozhatott. A naplójában szereplő feljegyzés ráadásul egy rajzzal is kiegészül, amely igazán érdekes, hogy nem pusztán a szépírói hang sejlik fel első között ebben a bejegyzésben, hanem a képzőművészeti ambíciói is egy sokkal sűrített összetettebb formában mutatkoznak itt meg, mint a korábbi naplórajzoknál, ugyanis ez már egyértelműen egy olyan rajzcsát Géz a gyerekkori naplójában, melyben nem pusztán azért választja a vizualitást, mert verbálisan valamit nehezebb megfogalmazni, így tehát tulajdonképpen csak egy vizuális információ átadása célja, sokkal inkább valami hangulati sűrítettség, egyfajta művészi ambíció mutatkozik meg a kép mögött, egyértelmű fejlődést láthatunk ezen a rajzon a korábbi naplórajzokhoz képest. Első pillanatra akár azt is gondolhatnánk, hogy a kép realisztikussága és pontossága az előbb taglalt leírás részletességéből adódik, azonban valószínűbb, hogy a rajz egy másolat, méghozzá a kis újság vonatkozó számának címlapjáról, melyet bár a bejegyzésben mint forrás nem jelöl meg, ez azonban nem egyedi eset a naplórajzok esetén. A figura ruházata, a testtartása, a kötözés módja és még a beállítás is, mely valószínűleg pusztán a kezdetleges rajztudása miatt nem próbálta meg teljesen utánozni a címlapon szereplő félprofilt, mindenre mutató bizonyítékok. Sajnálatos módon azonban Papp Béla és a szatmári gyilkosság tragédiája nem ér még véget a kivégzés pontján, néhány nappal később ugyanis a budapesti hírlap egy fiatal fiú haláláról számol be, akit szinte már rögeszmés sem foglalkoztatott Papp Béla esete és a kivégzése, olyannyira, hogy végül a sajtóból olvastottak alapján önmagán is kipróbálja a sajtóból alaposan megismert akasztás folyamatát. Egy évvel később pedig talán még egy ennél is szomorúbb eset látott napvilágot. Papp Béla ügye nem pusztán a felnőtteket foglalkoztatta, ahogy egyre gyakoribb téma lett a családi ebédlőasztalok felett, úgy kezdte el a gyerekek fantáziáját is egyre intenzívebben mozgatni. 1900. április 12-én pedig egy 5 éves kisfiú haláláról szóltak a hírek, aki néhány társával együtt Papp Bélásdit játszott, majd a játék tragédiává vált át. A szomorú és tragikus eset azonban ismerősen hangzik abba az esetben, hogyha a Csát életmű kései szakaszára gondolunk. 10 évvel később, 1912-ben publikálta Kisemma című novelláját, melynek kerettörténete kísértetiesen hasonlít az imént említett sajtóhírre. Október 25-én olvastam az újságban, hogy egy kocsist felakasztottak, mert meggyilkolta és kirabolta az utasát. Hosszasan le volt írva, hogyan viselkedett a kocsis a síralomházban és reggel az akasztófa alatt. Azon a napon a szüleim a vacsoránál az akasztásról beszéltek, és apám elmesélte azt az akasztást, amelyet 20 éves korában látott. De szerettem volna látni, kiáltottam, örülj neki, mondta apám, hogy nem láttad, és ne is nézd meg soha egyet sem, mert azzal álmodsz 7 esztendeig, mint én. Ez alapján, a részlet alapján a novellából tehát világossá válik, hogy a novellában szereplő tragédia forrása is a sajtó. Az itt taglalt gyilkossághoz hasonlóan Papp Béla esetében is kitüntetett figyelemmel tárgyalták az utolsó napjait a síralomházban, illetve, ahogy már az említésre került, az akasztást is. Innen majd a családi adomákból születik meg a gyerekek fejében a gondolat, hogy a kivégzést játékuk tárgyává válasszák. Eleinte a novellában csak állatokon hajtják végre ezt a büntetés formát, majd Kisemma válik a tragikus játék áldozatává, csak úgy, mint a sajtóhírek alapján 1901-ben az 5 éves kisfiú Kínál Pista esetében. A Kisemma már Csátnak azokhoz az 1911 után született novelláihoz tartozik, ahol érvényesül az az új írói arcpoétika, ahol a korábban érvényesülő lirizált, szecessziós prózanyelvet hátrahagyva, a csak a megtörtént dolgokat szabad leírni elv érvényesül. A novellában tehát egyértelműen megtalálható egy sajtótörténeti ihlet forrás, és az életműre jellemző önéletrajzi ihletettség is megmutatkozik itt. Csát nemi életem leírása című emlékiratában szintén megjelenik a novellába is felbukkanó szadista tanár figurája, illetve a vágatás, mint a tanár által alkalmazott büntetési forma a gyerekeken. A sajtóból merített ihletettség sem egyedi az életműben, Csát 1906-os Trepova boncoló asztalon című novellája ma már könnyedén hathat teljes fikciónak az olvasó számára, azonban a korabeli olvasók be az egyértelműen be tudták azonosítani Trepovot, aki egy valós személy volt, az orosz cár által kinevezett katonai kormányzó, akinek a kezébe diktátori hatalmat adtak. Forradalmárok mérgezhették meg Trepovot, a halála kapcsán megjelenő sajtó visszhang pedig hasonlóan meghatározó volt a nemzetközi rovatokban, mint Papp Béla ügye kapcsán a hazaiban. Tehát összefoglalva az eddigieket, elmondható, hogy a szatmári gyilkosság ügye egy érdekes és meghatározó sajtótörténeti csomópontot jelent a Csát életműben. Az erről szóló feljegyzések a gyerekkori naplókban már egyértelműen megmutatják a szerzőjük szépirodalmi nyelvének sajátosságait, emellett a hozzájuk tartozó naplórajzon a képzőművészeti törekvései is érvényesülnek. Mindez ráadásul a korai naplókban előző érhető tetten ennyire intenzív és ennyire összetett formában. Mindemellett pedig bizonyíthatónak látom a fentiekben foglaltak alapján, hogy az életmű kései szakaszához tartozó novelisztika egyik legjobban sikeredett darabjához, a Kisemmához is ihletforrást jelenthettek az ide kapcsolódó sajtótörténeti anyagok. Köszönöm szépen a figyelmüket!